Szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttünk az Isten házába, az Isten igéjével is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük el közösen kezdő énekünket, a 165. dicséretünknek első versét. Talán már fejből is tudjuk, de aki még sugásra szorul, kivetítve itt van az ének. Tehát 165. dicséret. 165. dicséret első verse, így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Foglaljunk helyet, mindannyian. Tegnap este családi mozi volt otthonunkban, és egy filmet néztünk közösen. A Kötéltáncos című filmet látta valaki, esetleg nyújtsa fel a kezét. Kötéltáncos? Egy van, köszönöm. Nagyon érdekes film volt, röviden csak annyi, hogy egy ifjú ember már gyerekkora óta beleszeretett a kötéltáncolás műfajába. Nem lehet könnyű dolog azért egy kifesztett kötélen végigsétálni, pláne az a kötél az nem a földön fekszik, hanem a föld fölött, nem 10 centire, hanem 10 méterre, vagy annál magasabban is. Olyannyira megbátorodott ez az ifjú ember, hogy 1974-ben, amikor a New York-i ikertornyok épültek, akkor ő kitalálta, illetve elgondolta, hogy a két ikertorony közé kifeszít egy kötelet, és ezen bizony végig fog sétálni. Csak úgy. Csak úgy tudjuk, hogy mégis milyen magas ez a torony. 420 méter magasan volt kifeszítve a kötél, és 43 méteren keresztül ő sétált a két torony között. Hát hátborzongató. A látvány is, ahogy a film bemutatta, meg hát ha belegondolunk is, hihetetlen bátorság és hihetetlen elszántság kellett hozzá, megcsinálta. Azon gondolkoztunk a feleségemmel, hogy vajon bátor vagy vakmerő volt ez az illető. Kérdezzük be magunktól, hogy mi ugyan megtettük volna ezt az ő helyében. Vagy talán inkább kérdezzük meg azt magunktól, hogy nem kell-e legalább akkor a bátorság és elszántság ahhoz, hogy egy-egy vétségünkért bocsánatot kérjünk a társunktól. Nem kell nagyobb bátorság ahhoz, hogy, és erő ahhoz, hogy akit nem annyira szeretünk, őt is szeressük. Megöleljük, magunkhoz öleljük, és segítsük az ő életét. Mennyire furcsa ez, ugye? Néha meggyengülünk mi magunk is a bátorságban. Én most azt kívánom nektek, hogy Isten tisztelet végére mindannyian bátran térjünk otthonaiba, és keressük a kihívásokat az életünkben majd a jövő héten, ahol bátran, elszántan lehetünk jelen mindenhol, és megszólíthatjuk azokat is, akiket nem ismerünk, megölelhetjük azokat is, akiket nem annyira szeretünk. Hát bátorság. Itt köszöntök hát mindenkit, még egyszer, akik eljöttetek ide, külön köszöntöm a Pancsinello játszóházból érkezetteket is, Isten hozza benneteket is, és Isten áldja meg a mi ígére figyelésünket.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én most egy éneket szeretnék tanítani az itt összegyűlteknek, amit majd a végén, az Isten tisztelet végén fogunk záró énekként együtt énekelni. Nagyon jó ez az ének, mert kapcsolódik ahhoz is, amit itt az előbb hallottunk, a bátorsághoz, hiszen arról vallunk benne, hogy kész az én szívem, Uram, néked zengadalom, és ezért szeretném megtanítani. Először megmutatom, és utána pedig megtanuljuk együtt énekelni az első versszakkal. Ennyi lenne a dal. Nagyon egyszerű és fülbemászó, szerintem a gyerekek is könnyen meg fogják tanulni. Én most úgy szeretném ezt az éneket tanítani, hogy csak elénekeljük háromszor egymás után, és mindenkitől kérem, hogy csatlakozzunk be.
Kész az én szívem, Uram, néked zeng a dalom, elő hátár faland, hadd keltsem fel a hajnalt. Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között, mert az ő hűsége felhők ígér. Kész az
mindenkinek a hangját halljam.
Kész az én szívem, Uram, néked zeng a dalom, elő hátár falon, hadd keltsem fel a hajnal. Szent az Úr, jó az Úr, édetem a népek között, mert az ő hűsége felhők ígér.
Köszönöm szépen, az Isten tisztelet végén együtt fogjuk énekelni ezt a dalt.
Hallgassátok meg Isten igéjét a János evangéliumából a 18. fejezet 28-tól a 40. verséig.
Kora reggel volt, akik Jézust vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páska vacsorát. Pilátus kiment hozzájuk, és megkérdezte.
Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?
Ezt válaszolták.
Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked.
Pilátus erre ezt mondta nekik.
Vegyétek át, és ti ítéljétek el a törvényetek szerint.
A zsidók így feleltek.
Nekünk senkit sincs jogunk megölni.
Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle.
Te vagy a zsidók királya?
Jézus viszont ezt kérdezte tőle.
Magadtól mondod ezt? Vagy mások mondták neked rólam?
Pilátus erre így szólt.
Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél?
Jézus így felelt.
Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.
Pilátus ezt mondta neki.
Akkor mégis király vagy te?
Jézus így válaszolt.
Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.
Pilátus ezt kérdezte tőle.
Mi az igazság?
Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk.
Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássak egy foglyot a Páska ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?
Ekkor újra kiáltozni kezdtek.
Ne ezt, hanem Barabást.
Ez a Barabás pedig rabló volt. Amen. Isten tegye áldotta az igéjét bennünk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk.
Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te megszólító szavaidat. Köszönjük, Urunk, hogy te hozod életünkbe az igazságot. Köszönjük, Istenünk, hogy a te igazságod mellett te mindvégig kitartasz. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi mindig csak a magunk igazságait hajtjuk. Bocsásd meg, Urunk, hogy feltételezett jogainkat, sérelmeinket, azokat a dolgainkat mondjuk újra és újra, amiket emberi szabályok, keretek között próbálunk rendezni. Segíts bennünket, Istenünk, hogy meglássuk, te mindent elrendeztél. A te kegyelmed mindent befed, a te irgalmad elhordozza a mi gyengességeinket, hogy a mi igazságtalanságaink, a mi gyengességeink, a mi kicsinységünk általad mégis elég legyen. Jöjj a te szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérem, Istennek írott igéje a János evangélium 14. részéből egy vers, és abból is egy szó, amit ma az igehirdetésünk középpontjában áll, ez pedig az, hogy mi az igazság. Jézus mondja, én vagyok, ennek az én vagyok mondásnak a sorozataiban alkalomról alkalomra találkozunk, és a mai alkalommal ez a témánk, én vagyok az igazság. Az az igazság, ami számunkra aktuális, az néha valószerűtlen. Egy hónapja egy olyan képet hoztam az Isten tiszteletre, ami akkor nagyon aktuális volt, de nem gondoltam, hogy az akkori időjárási viszonyok ma is aktuálisak lesznek. Pedig már március van, elkezdődött a naptári tavasz. Néha jó lenne tudni, hogy mi hogyan is alakul. Igaz-e mindig az, amit az időjárás előrejelzésben mondanak? Jó lenne tudni, hogy az emberi vágyak között hogyan szerepel és milyen helye van az igazságnak. És az igazság tudatunk kicsi korunk óta erős. Már egészen pici korunkban tudjuk mondani, hogy ez az enyém, nekem jár, és ki tudjuk harcolni természetesen, hogy az, amit nagyon szeretnénk, azt meg is kapjuk. Kamasz korunkban, vagy talán már korábban is, emellett az igazság tudatunk egyre erősebb. Szóval tesszük, hogyha valami szerintünk nem helyes. Szóval tesszük, ha eltér a szabálytól. Itt a kisiskolás negyedikesek épp ott vannak a kamaszkor határán, talán még alatta, de egészen biztos vagyok benne, hogy pontosan meg tudjátok mondani, amikor a tanítónéni vagy a szülő valamiben nem szabályszerűen jár el. És rögtön jelzitek, hogy de annak nem úgy kellene lennie. Eltérünk tőle. Egy történetet szeretnék felolvasni nektek. Ez a történet egy repülőtéren játszódik, ami nagy volt, ahol nagy volt a zsúfoltság, és történetesen ez nyári melegben történik. Gondoltam, hogy ha már ilyen télies ez a tavasz, akkor a nyárra is tekintsünk elő. Hát egy nyári napon egy nő távoli országba akart repülni. Indulás előtt 2 órával már kint volt a repülőtéren, hogy ellenőrizhessék a jegyét, feladhassa a podgyászát. Amikor végzett ezzel a hosszas procedúrával, igyekezett helyet foglalni. Csak hogy nem ment egyszerűen a tömeg miatt. Keresett valamilyen üres helyet, ahol le tudna ülni a várakozás hátralévő idejére, míg végül meglátott egy helyet, valahol a terem legvégén egy nagy darab férfi mellett. Gyorsan odaszaladt, letette néhány holmiát, jelezve a hely foglalását, és legvégül előszedte a gondolatait, és mielőtt leült volna, eszébe jutott, hogy vett egy tábla csokit, és már gondolatban elkezdte kicsomagolni és ízlelni a finom csokoládét. Mire leült, látta, hogy a mellette ülő férfi kezében van a csoki, aki jó ízűen eszegeti azt. Dühösen nézett a férfira, és a másodperc tört része ideje alatt ő is letört egy darabot, és enni kezdett. A férfi nem szólt semmit. Tekintetét szúrósan a nőre szegezte. Így ment ez, míg egyetlen kocka is maradt a csokiból, versenyeztek, egy szót sem szólva, ki tud nagyobb darabot megenni, törni a csokiból. Amikor végeztek a tábla csokival, a férfi még mindig nem szólt, fölállt és elment a büfébe egy újabb tábla csokiért. A nő szemével követte a férfit, és mikor az ismét helyet foglalt, így gondolkodott magában. Ez a fránya gazember megette a csokim felét. Most rajtam a sor, én pedig megeszem az ő csokijának a felét. Amikor mindezt kigondolta, már is fölé hajolt az újabb tábla csokinak, és némán egymást szemlélve megették a második tábla csokit is. Ezek után megjelent a kivetítő táblán, hogy megérkezett az ő gépe, készülődni kell a beszálláshoz. Így befejezte néma párbaját az ismeretlen férfival, és elindult a repülőgépe felé. Csomagjait fölnyalábolta, kézipodgyászát maga után húzta. Amikor kinyitotta a táskáját a jegyéért, döbbenten és rémülten vette észre, hogy egy tábla csoki van a táskája mélyén. Ekkor döbbent rá, mekkorát hibázott. A mellette ülő férfinak mindkét esetben megette a csokoládéja felét. Azzal vádolva őt, hogy elvette csokiját, ami mindez ideig ott lapult a táskája fenekén. Kedves barátaim, hogyha ezt a történetet nézzük, akkor bizony eszünkbe juthat, amikor a gyerekeink vitatkoznak a csokin. Kié, mié, hogy osszuk el? Testvériesen, igazságosan? Ezen is el szoktunk néha viccelődni. El szoktuk mondani, hogy ha igazságos, akkor így, ha testvéries, úgy. És bizony, néha fájón tapasztaljuk, hogy nem mindig a magunk igazsága szerint történik az elosztás. Van, amikor a gyerekeim odafutnak hozzám, hogy döntsek én, mi az igazság kettejük igazsága között. És bevallom, hogy szülőként sokszor olyan helyzetben vagyok, hogy magam sem tudom, hogy tegyek igazságot közöttük. Mert az egyiknek is, meg a másiknak is igaza van. Az egyik is jogos érveket sorol, meg a másik is. És akkor ilyenkor nagyon nehéz eldönteni, kinek van igaza. Egy másik történetet is szeretnék olvasni nektek. Ehhez már látjuk is a képet, nem ok nélkül, majd a végén kiderül. Egy valaki a vietnámi háborúból hazafelé tartott, mielőtt azonban belépett volna otthonukba, a szomszéd városból hazatelefonált a szülőknek, hogy útban van hazafelé. Amikor az édesanyja felvette a telefonkagylót, nagyon megörült a fiának, és rögtön érdeklődött, hogy hogy van, mi van vele. A fiú elújságolta, hogy hazafelé tart, az anya még boldogabb lett a hír hallatán. A fiú azonban kért valamit. Megkérte az anyját, hadd vigye haza az egyik legjobb barátját, akinek nincs hová mennie, mert árva, megsérült a háborúban. Mindkét lábát elveszítette, fél karját és arcát szétroncsolta egy bombaszilánk. Az anya a hírt hallva tartózkodóvá lett, mert nem akarta befogadni a házában sérült fiút. Mindenféle suta magyarázattal jött, hogy kiváló állami fenntartású intézmények vannak az ilyen hadi árvák ápolására és rehabilitálására. Kérte a fiát, vigye el egy ilyen menhelyre, és csak ezután jöjjön haza. Mondta tovább, hogy mennyire várják már, de ennek a beteg fiúnak az ápolására nem kész a család. Felforgatná teljesen a család életét. Megkérte a fiát, hogy ne kérjen tőle ilyen nagy áldozatot. Ezután elbúcsúztak, és a család vendégségbe készült, nagy örömmel indultak el otthonról, ahol elmondták a barátaiknak a jó hírt, hogy a fiúk útban van hazafelé. A vendégség befejeztével hazamentek. Otthon a rendőrség várta őket. Azt a hírt hozták nekik, hogy a szomszéd város moteljében meghalva találtak egy fiatalembert, aki az ő fiúk volt. A megnevezett fiatalembernek hiányzott mindkét lába, a fél karja, az arcát pedig szétroncsolta a bombaszilánk. Kedves testvéreim, ez a történet mutatja, hogy nagyon nehéz sokszor megmondani az igazságot, és nagyon nehéz ezt az igazságot elfogadni. És az igazság elfogadásának sokszor hatalmas ára van. Mi is hát az igazság? Nézzük, hogyan vélekedik erről egy nagyon ismert mesesorozat.
Reggelre nyoma veszett az aranyszőrű báránynak. De hisz akkor a feje is oda a juhásznak. Ha meg hazudni kénytelen, akkor fejével együtt elvész a fél ország is.
Kegyelem, felséges királyom, nincs meg az aranyszőrű bárány. Mi történt véle?
Hát én bizaszt elcseréltem.
Mire, te szerencsétlen?
Egy fekete bárányra, de olyanra, mely minden földi kincsnél szebb. Szép, mint az aranynap az égen.
Hozd be azt a bárányt, te hűtlen szolga!
Nem kell azt béhozni, nagy jóra. Ott ül felséged mellett. Így történt, hogy a szép király leány a juhász felesége lett. Friderik császár fele birodalma meg Mátyás király. Na de ne keresse azt rajta senki, mert hát odaadta igazmondó juhászát.
Ma arra, hogy kinek van igaza, vagy ki hazudott, nem fogunk választ kapni úgy, ahogy ezt esetleg elképzelnénk. Ha azt gondoltátok, látva előre akár a sorozatot, hogy egy ilyen választ tudunk megfogalmazni, akkor csalódást kell okoznom. Nem szeretnék nektek téren hazudni. De a történetünk is nagyon jól példázza, hogy meghalt Mátyás, és oda az igazság. Oda az az igazság, amit mi emberek keresünk. De Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazság, akkor nem az emberi igazságról, nem az emberi törvényszerűségekről, nem szabályokról beszél, hanem arról beszél, hogy amikor mi az Istennel kapcsolatba lépünk, akkor miért is lehetünk mi igazak? Hogyan válhatunk igazakká, és hogy lesz miénk az az igazság, amit Isten nekünk készített? Nem a mi igazságunkról szól a Szentírás tanítása az igazsággal kapcsolatban, hanem Istenről, magáról. Arról az igazságról, arról az igazról, aki egyedül képes arra, és valóban képes arra, hogy a mi életünk számára a legteljesebbet, a tökéleteset hozza el. Isten igazsága valóban sokszor hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy emberi életünkben nehéz jól döntenünk. két rossz közül kell sokszor a kisebbik rosszt választanunk. Isten igazsága szembesít bennünket azzal, hogy ő ezért az igazságért képes feláldozni egyetlen fiát, Jézus Krisztust, hogy nekünk teljes igazságot szerezzen. Isten igazsága egy olyan igazság, amelyért mi megküzdeni nem tudunk, hanem elfogadni tudjuk. Isten igazsága sokszor szembe szegül az emberi igazság érzettel. Sokszor ellent mond az elképzeléseinknek, de mégis a legteljesebb, a legtökéletesebb, abban egyértelműen nyilvánvaló igazság, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten igazsága arról szól, hogy az ő, a Jézus Krisztus által elnyert igazság tulajdonítatik nekünk igazságul. Nem a származásunk, nem a szociális helyzetünk, nem a törvényi jogaink, nem a képesítésünk, nem is a diplománk jogosít fel bennünket erre. Isten jogosít föl rá mindannyiunkat egyenként és együttesen is. Az ő igazsága mindannyiunk számára egyformán igazság. Nem tesz különbséget, nem akar kirekeszteni, hanem Isten mindannyiunk számára Jézusban hozza el a lehetőséget, a vele való kapcsolatunk teljességére. Adja Isten, kedves barátaim, hogy mindannyian meglássuk, hogy Jézus az igazság a mi életünk számára is. Ő az, aki ezt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet be az Atyához, csak is én általam. Adja Isten, hogy így fogadjuk el Krisztus igazságát. Amen. Imádkozzunk.
Jézus Krisztus, egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos idvességünk. Mostan néked mi könyörgünk, szent nevedére esedezünk. A te szent lelkedet adjad nékünk. Mi szívünket megújítsa, sebeinket gyógyítsa, bűnös életünket megjobbítsa.
Munkáinkat megszentelje, bennünk a hitet nevelje, utunkat hazánkban vezérelje. Bölcsességre megtanítson, hogy ördög meg ne csalhasson, kísértések ellen bátorítson. Plantáljon nagy egyességet, igaz és szent szeretetet, szívünkben isteni szent félelmet. Hogy téged bátran vallhassunk, e földön néked élhessünk, mennyben aztán veled lakozhassunk. Mennyei Atyám, sokat gondolok azokra, akik otthon betegen fekszenek most az influenza szezonban. Különösen a gyerekekért kérlek, mielőbb gyógyítsd meg őket, hogy élhessék megszokott életüket, és ne szenvedjenek. Kérlek tanáraimért, hogy sokáig végezhessék munkájukat, és családi békéjüket otthon is találják meg. Ha bármiben vétkeztem, bárkit megbántottam, bocsáss meg nekem, kérlek, és a jövőben megpróbálok úgy élni, hogy az ilyenből minél kevesebb legyen. Köszönöm, hogy vagy nekem, és hozzád mindig fordulhatok, Jézus nevében, amen.
Most mondjuk el közösen fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljunk helyet, és a 89. Zsoltárunkat énekeljük három versével, az első, a harmadik és negyedik versét énekeljük a 89. Zsoltárnak, majd fogadjuk örömmel Lacin és Somogyi Tíme a bizonyságtételét.
Áldás békesség mindenkinek. Lacin és Somogyi Témán vagyok, a Pancsinello házzal jöttem el. Itt két pacsornyi gyermek, de ennél azért sokkal többen vagyunk, bármilyen hihetetlen is. Nagyon-nagyon izgultam, mikor jöttünk, hogy kibírják az én gyerekeim ezt a 60 percet egyfolytában fenéken ülve. Úgyhogy ezért én elnézést kérek, mert izgulós vagyok. Arról szeretnék beszélni, ő pedig a kislányom Lili, aki 10 hónapos, és hozzászól mindenhez, és mindig velünk van. A bátorsághoz szeretnék csatlakozni először is, hogy mit jelent az, hogy bátornak lenni. Én egy 7 gyermekes asszony vagyok, és mindig gondolkodtam azon, hogy vajon ebben a világban felelősséggel lehet-e vállalni 7 gyereket. Vállalni azt, hogy nekik olyan életük lesz, ami élhető, és ami jó. És nekem nagyon hosszú időbe tellett, még rájöttem, hogy ez nem is biztos, hogy rajtam múlik. Megteszem, ami tőlem telik, és az Úr kezébe helyezem, ami nem rajtam múlik. És így dolgozom a mindennapjaimban is. Talán, mint a kötéltáncos a filmben, aki hiszi azt, hogy nem fog leesni. És hiszem azt, hogy a gyerekeink sem fognak leesni, mert az Úr vigyáz rájuk minden nap, és minden órában, és mindig velük van. És így vagyok én a gyerekeimmel is, akik nem vérszerinti gyerekeim, de úgy gondolok rájuk, mint a saját gyerekeimre, hogy hiszem azt, hogy vigyáz rájuk a Jóisten. Ezt szeretném most elmondani, és ennyit szerettem volna, és köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük Timinek az őszinte szavait, Isten áldja az ő szolgálatát családjában és a játszóházban is. A hirdetések következnek, és már most mondom mindenkinek, hogy a bejáratnál hirdetőlapok vannak, és kérdez szépen mindenkit, hogy vegyen magához majd a kijáratnál, akár maga számára is, de hogyha olyan valakiről tud, aki biztosan szívesen olvasná ezeket, neki is vihet nyugodtan a hirdetőlapokból. Csak néhány hírt emelnék ki. Először is nagyon köszönöm, hogy István Csepke, aki most betegen fekszik otthon, a saját imádságát, amit ő írt, ez mégis elhangozhatott a templomba. Úgyhogy köszönöm Nórinak, hogy ezt felolvasta, mert bizony így vagyunk mi élőkövek, a gyülekezetünk élőkövei, hogy a lelkünket és annak a gyümölcseit közreadjuk, és testvéri szeretettel együtt vagyunk. Úgyhogy gyógyulást kívánunk Csepkének, és kívánjuk, hogy mielőbb közösségünkben lehessen. Ahogy az élőkövek templomot alkotnak, úgy a templom épületünkről is hadd szüljek néhány szót. Sok-sok imádság van már a mögött, hogy a templomunk épülete megújulhasson. Ennek voltak már az a részmunkálatai is, így adunk hálát ma a templom toronyért is, és a gyönyörűen szóló orgonáért is. De bizony az elmúlt években sokan figyelték aggódva a külső homlokzatot, vagy a tető állapotát. Folyamatosan kerestük a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ezekhez nagymérvű és költséges munkákhoz, azok elvégzéséhez forrást találni. Nagy örömmel is Istennek hálát adva jelentjük be a gyülekezet közösségének, hogy a református templomunk felújításához a Duna melléki református egyházkerületen keresztül a magyar állam 350 millió forint támogatást biztosít. Óriási segítség, valóban hála érte. Legyen áldott az Isten, aki meghallgatta imádságainkat, számon tartotta a templom épületéért érzett féltő szeretetünket. Legyen ővi a dicsőség. Aki most sokszorosát adja vissza mindannak, amit a Kecskeméti Református Egyházközség az elmúlt évtizedekben más gyülekezetek, templomok építésének megsegítésére adományozott. A felújítás előkészítő munkálatai már a tavalyi évben elkezdődtek, és a költségbecsülések azt mutatják, hogy bár kiemelkedően magas az elnyert támogatás, szükség lesz saját forrás bevonására is, a személyes adományaink összegyűjtésén keresztül. A templom felújítás minden munkafolyamatáról, az adakozási lehetőségekről folyamatosan fogjuk majd tájékoztatni a közösségeket, így a mostani gyülekezetet is. Most az örömünknek van itt az ideje, és annak, hogy erre a nagy feladatra boldogan és hálás szívvel tudunk készülni. Legyen áldás a templom felújításán is. Szeretettel invitálunk mindenkit majd a nyári gyülekezeti többgenerációs táborunkra, mely július 30-a és augusztus 4-e között lesz megtartva a bükk lábánál felső tárkányba. A részletek szintén kint egy szórólapon megtalálhatók, több generációs tábor címmel. Azért mondjuk azt, hogy több generációs, mert olyan pici aprók is itt vagytok, vagy korban ülő gyerek is, mint Timi Karján. Egészen nagypapa, nagyamáig is mindannyian oda mehetünk, és Isten lába elé térdepelhetünk, együtt lehetünk, és mindamellett, hogy az ige fényénél együtt csodálhatjuk annak valóságát, közösen kirándulhatunk, várost nézhetünk, fürödhetünk, szóval eltöltetjük ezt a hetet. Úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy gyertek erre a több generációs táborra. Mi magunk a nyitott templommal április első vasárnapján 11 órás istentiszteleten fogunk találkozni. Jó, meg gondolom, akkor már bizony húsvéton túl leszünk, úgyhogy én hadd kívánjak innen is mindenkinek áldott húsvét ünneplést, ahol megtapasztaljuk a kereszt valóságát. Áldjon meg bennünket az Úr!
Az alkalmunk végéhez közeledve most záró énekül énekeljük a tanult éneket. Úgy fogjuk énekelni, hogy két verszaka van, remélem megvan a második is, igen. És a refrént pedig mind a kétszer ismételni fogjuk, úgyhogy mindenkit szeretettel hívok arra, hogy énekeljünk most együtt.
Kész az én szívem, Uram, néked zeng a talom, elő hát hárfalan, hadd keltsem fel a hajnal. Igazság, hatalom, ígéd minden egy-egy szava, szívembe rejtem el, soha el nem felejtem. Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között, mert az ő hűsége felül ígér. Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem
fennállva fogadjuk Isten áldását, de mielőtt az áldást mondom, felhívom a figyelmet arra, hogy nem áprilisi tréfa, hogy az április első vasárnapja az húsvét, ezért kivételesen a második vasárnapon fogunk találkozni. Tessék ezt jól megjegyezni, húsvét után egy héttel, de az április 8-a, bárhogy is számoljuk, az a második vasárnap lesz. Mindenkit várunk szeretettel. Fogadjuk Isten áldását. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és az Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra!